A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 378. ének első versét. A 378. ének így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerinti evangélium 13. részének első 17 versében, amit ülve hallgassunk figyelemmel. A János evangélium a 13. részében így szól Isten igéje. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez élt. Ő így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájam. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el, azért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem mindnyájatokról szólok, tudom én, kiket választottam, de be kell teljesednie az írásnak, aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk mindenek előtt megköszönni neked, hogy még mindig van szabad hozzánk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor csak a ruhánk volt itt, és sem a szívünk, sem az értelmünk nem volt nyitva a te életet támasztó igéd előtt. Bocsáss meg, valahányszor csak hallgatói voltunk a te beszédednek, de nem megtartói. Bocsáss meg, valahányszor nem is gondoltunk arra, hogy a te beszéded az, ami itt hangzik. Elakadtunk az embernél, aki mondta, és kritikusan, fenntartásokkal hallgattunk, még téged is. Annál inkább köszönjük a te türelmedet. Egyedül a te kegyelmed az, Urunk, hogy ide hívtál minket ma is, és hogy még mindig van mondani valód a számunkra. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy kész vagy egészen megfürdetni, mindenestül megtisztítani és újjáteremteni minket. És köszönjük, hogy kész vagy Úr Jézus Krisztus ma is megmosni a benned bízóknak a lábát, és bűnbocsánatot, tisztaságot ajándékozni. Köszönjük ezt a te végtelen nagy kegyelmedet. Magasztalunk téged a te kereszten kiomlott véred, bűntörlő erejéért és szabadító hatalmáért. Mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van, Urunk. A te szent lelked győzzön meg minket arról, hogy mennyire rászorulunk a te megtisztító kegyelmedre. És kérünk, hogy semmi ne akadályozhassa meg most azt, hogy a te szavad a szívünkig érjen, és még abban is a te lelked segítsen minket, hogy mozduljunk, és abba az irányba mozduljunk, amerre vinni akarsz minket. Köszönjük, hogy a te beszéded ma is teremtő ige, és tudjuk, hogy nekünk egészen új természetre van szükségünk. Így kiáltunk hozzád, hogy tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten, hogy így aztán tiszták legyenek a gondolataink is, a beszédünk, a tekintetünk, a jellemünk, minden cselekedetünk. Kérünk, hogy így munkálkodj bennünk most hatalmasan, minket pedig őrizd meg attól, hogy nehezítsük, akadályozzuk a te munkádat. Szeretnénk fenntartás nélküli bizalommal kitárulkozni előtted. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid, és az engedelmesség lelkével támogass minket. Így legyen a te igéd mindannyiunk számára az, amire szerinted szükségünk van. Így vigasztalj, bátoríts, erősíts, oldozz fel, vagy törd össze a keménységünket, de mindenképpen segíts közelebb jutni hozzád, az élet forrásához. Jézus nevében kérünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét János apostol szavaival hirdetem. Ha világosságban járunk, közösségünk lesz egymással, és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Istenünk, alázatosan kérünk, hogy segíts mindnyájunkat el arra, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Hogy ne olyan legyen a mi életünk, mint egy elkormozódott petróleumlámpa üvege, hogy hiába ég benne a láng, nem látszik semmi. Hogy ne takarjuk el a te ragyogó világosságodat, hanem világosíts meg minket, hogy tudjunk világítani mi is másoknak. Kérünk téged, hogy ezt munkáld bennünk most is, igéd és szent lelked által. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént a János evangélium a 13. részéből, ennek 8-tól 11-ig terjedő verseit újra olvasom. Péter így szólt Jézushoz: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így felelt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, ezért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim, múlt vasárnap ennek a történetnek az első mondatáról volt szó, amelyik summásan megállapítja az Úr Jézusról, hogy szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. És láttuk, hogy amikor ezt az alantasnak tartott, megvetett szolgálatot elvégezte közöttük, hogy megmosta a lábukat, azt is szeretetből fakadóan végezte. Mert sokféleképpen lehet jó szolgálatot is végezni, de igazi értéke annak van, ami szeretetből fakad. És ezt a kérdést intézte hozzánk a mi Urunk, hogy vajon szeretjük-e mi igazán azokat, akik között élünk. És akarjuk-e őszintén szeretni őket, és a továbbiakban így végezni mindazt, amit eddig is elvégeztünk, de talán nem igaz szeretetből. És egy egyenlettel fejeződött be a múltkori istentiszteletünk. Jézus mondta: boldogság egyenlő tudni plusz tenni. Így olvastuk az ő szavait: ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Boldogság egyenlő tudni plusz tenni azt, amit már tudunk. Folytassuk tovább ennek az üzenetekben gazdag történetnek a tanulmányozását. Ma erre a párbeszédre figyeljünk, ami Jézus és Péter között lábmosás közben lezajlott. Péter az ő temperamentumára jellemző módon fölcsattan és azt mondja: az én lábamat pedig nem mosod meg soha. Mire Jézus csöndesen csak ennyit válaszol: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire Péter megint rájellemző módon átlendül a másik végletbe: akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet meg a fejemet is. Arra meg nincs szükség, mondja neki Jézus, mert te már egyszer megfürdtél. És aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosnia. Te már tiszta vagy, de nem mindnyájan vagytok tiszták. Tudta ugyanis, hogy Júdás elárulta őt. Mit jelent ez a párbeszéd? És milyen üzenetek szólalnak meg belőle, amik a mi számunkra is időszerűek? Három egymásba kapcsolódó gondolatot mond itt Jézus. Azt mondja, hogy kivétel nélkül mindenkinek szüksége van arra, hogy életében egyszer igazán megfürdjék lelkileg. Majd látjuk, hogy mit jelent ez. De ezt követően is szüksége van arra, hogy folyamatosan elfogadja Jézustól a lábmosás szolgálatát, mert, harmadszor, ez tartja őt Krisztus közelében, ez erősíti meg újra a vele való közösségét. Ha meg nem moslak, semmi között nincs én hozzám. Az elsőről szeretnék részletesebben szólni ma, a másik kettőről csak röviden. Jézus tehát azt mondja itt, hogy kivétel nélkül mindenkinek, az úgynevezett jó embereknek is szükségük van arra, hogy életükben egyszer lelkileg megfürdjenek, ha kapcsolatba akarnak kerülni Istennel. Ha meg nem, akkor benne maradnak a pokolban, amiben mi beleszületünk mindnyájan, az Istentől elszakítva, még a reménységét is elveszítve annak, hogy valaha vele újra közösségbe kerülhetünk, vagyis életté válhat az az állapot, amiben vagyunk, ami a lelki halál. Ahhoz, hogy valaki újra érintkezhessék Istennel, meg kell tisztulnia, mégpedig mindenestül, mert mindenestül áthatott minket az Isten elleni lázadás, az ő parancsainak a semmibevétele, az akarata elleni tiltakozás. És ha megfeszülünk, sem vagyunk képesek magunktól arra, hogy mi elérjük újra az elveszített atyai házat, és kapcsolatba kerülhessünk a mindenható Istennel. Mi ez a fürdő, ami megtisztítja az embert? Pál apostol a Tituszhoz írt levelében ír erről, és az újjászületés fürdőjének nevezi. Jézus pedig azzal a kiváló vallásos emberrel, Nikodémussal beszélgetve mondja, hogy neked is szükséges újjászületned ahhoz, hogy bemehess a mennyországba, és hogy bizonyos is lehess arról, hogy Isten téged beenged oda. Ahhoz tehát, hogy helyre állhasson egy magunkfajta bűnös ember és az élő Isten között a kapcsolat, új természetre van szükségünk. Ehhez olyan isteni beavatkozásra van szükség az életünkben, ami a teremtéssel egyenértékű esemény. Ezért is nevezi több helyen a Biblia új teremtésnek. És ezért kéri Dávid azt, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Dávid nem önfegyelemmel akar egy kicsit erkölcsösebb életet elélni, hanem ő aztán igazán tudta, és nem is titkolta, hogy mindenestül megfertőzte a bűn őt is, és ő az Isten kiválasztottja, akire fölnézett az egész nép, képes volt házasságot törni, gyilkossá válni, ráadásul rafináltan, rejtetten, de ő ezt a bűnét nem akarja rejtegetni, hanem nem csupán ezt a bűnét, hanem az ilyen bűnöket termelő gonosz szívét viszi oda Isten elé, és kéri, hogy cserélje ki. Mind az Ó, mind az Új Szövetség erről a páratlan lehetőségről értesít minket, hogy Isten nem reparálgatni akarja a mi mindenestől romlott életünket, hanem újat kínál nekünk. Teremteni akar egészen újat. És Dávid ezt tudta, tiszta szívet teremts bennem, aztán majd abból tiszta gondolatok jönnek, tiszta beszéd származik, tiszta lesz a tekintetem, megtisztul a jellemem, és Isten minősítése szerint is tiszták lesznek a cselekedeteim. Hogyan végzi Isten az új teremtésnek a munkáját? Pontosan úgy, ahogy a teremtés munkáját végezte. Az ő beszédével, az ő igéjével. A teremtés hajnalán azt mondta, hogy legyen, és a semmiből az ő teremtő szavára előállt a kozmosz. Ez a mindenség. Az ő teremtő igéjére megváltozik egy ember élete mindenestül, a szíve, a gondolkozása, a jelleme. Egy másik helyen, itt a János evangéliumában ezt mondja a tanítványainak, ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet én szóltam nektek. Az ő igéjével teremt minket újjá. Hogy lehet akkor, hogy ebből kimaradt Júdás? Ő is hallott mindent, amit Jézus mondott. És Jézus szavának a teremtő ereje ott is érvényesült. Hogy lehet az, hogy ő az utolsó pillanatig nem élte át az újjáteremtés csodáját, hanem az maradt, aki volt? Hiszen olyan kegyelme az a megváltónak, hogy itt az utolsó estén, amikor már Júdás megegyezett a megbízóival, hogy eladja nekik Jézust, már a pénz is ott csörgött a zsebében, és innen ment jelenteni, hogy tudják őt azon az éjszakán feltűnés nélkül letartóztatni. Jézus még itt is figyelmezteti őt, ráadásul ennyi tapintattal, kedvességgel. Még itt is neki szól ez az ige, hogy most még megállhatsz, ezen az úton még visszafordulhatsz, nem kell végigmenni, amelyik oda vezet, hogy Krisztus gyilkos leszel, és utána, amikor rád szakad ez a bűnöd, öngyilkos leszel. Aki emberölő volt kezdettől fogva, az az ördög visz téged ezen az úton. Ne hallgass rá, hallgass az igére. Itt hangzik a világos intés. És Júdás, mintha ott se lenne, mintha meg sem hallaná. Le vannak húzva a redőnyök, Jézus ott kívül, ő belül a maga autonóm életében már eltökélte, hogy mit fog tenni, és ezen nem változtat ez az ige sem. Miért van ez? Azért, mert Isten igéje nem automatikusan tisztítja meg azt, aki hallgatja, hanem abban végzi el a maga csodálatos munkáját, aki azt befogadja. Akiről visszapattan, annak a számára ítéletté válik, mert hallotta, tudta, hogy mit tehetett volna, és úgy nem tette. És Jézus azt mondja, hogy az ilyenek ítélete súlyosabb lesz, mint azoké, akik nem tudták, hogy mit kellett volna tenniük, és úgy nem tették. Nagy felelősség igét hallgatni. És lelki öngyilkosság az igét úgy hallgatni, hogy annak az ember egyáltalán nem is óhajt engedelmeskedni. Hogy valaki úgy hallgatja Isten igéjét, hogy nem Isten igéjeként hallgatja azt, hanem elakad a közvetítőnél, hogy így mondta, meg úgy mondta, meg ha amaz mondta volna, akkor talán, meg ez beszél nekem. Ha nincs ott valakiben ez az igény, hogy én Isten szavát akarom hallgatni, akárkinek a bizonyságtételén keresztül, akkor nagyon könnyen elakad. Még a füléig, az értelméig sem érkezik el, nemhogy a szívét hatná át. Sokan vannak, akik oda se figyelnek arra. És én szeretnélek bátorítani titeket nagy szeretettel, hogy éljétek tetten ezt a kísértést az életetekben. Hányszor ül itt úgy valaki, hogy oda se figyel, hogy mi hangzik. Miért? Mert akkor is a maga gondolataival van elfoglalva. Hát azok fontosabbak, mint az Isten gondolatai, nem? Na nem, hát ez ellen mindenki tiltakozik. Na de akkor miért nem az Istenre figyel? Miért van tele akkor is önmagával? Ezeket az ördögi dolgokat kellene leleplezni magunkban, és akkor tudatosan úgy készülnénk minden Isten tiszteletre, és úgy vennénk a kezünkbe nagy-nagy hálával minden nap a Szentírást, hogy most a mindenható Isten szavára vagyok kíváncsi. Engem nem érdekel, hogy meleg van, hideg van, húzat van, besüt a nap, ki ül mellettem, ki nem. Isten mit mond most nekem? És ugrásra készen, kész vagyok azonnal tenni is, amit mond. Ez hiányzik a júdásokból. Beszélhet Jézus, amit akar. Ő akkor is azt teszi, amit már elhatározott. Ettől őrizzen meg Isten mindnyájunkat, mert az ilyeneknek súlyosabb ítéletük lesz. Észesen vesszük, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy tréfál az Isten. A Mózes könyvében van ez a megrendítő történet, amikor Isten értesíti Lótot, az ő emberét, hogy meneküljön ki Sodomából családjával együtt, mert most még kimenekülhet, néhány óra múlva már nem. Lót azonnal fölugrik, ébreszti álmából a vejeit, és azt olvassuk, hogy azok azt gondolták, hogy tréfál az öreg. Viccel az após. Viccnek is az, hogy hajnalba itt ébrezget, meg végpusztulással fenyeget. Na de hát annyi esze egy meglett férfi embernek van, hogy az ilyeneknek nem ül fel. Aztán ott pusztultak. A lányai kimenekültek. Nem tréfál az Isten, amikor arról szól, hogy nélküle elpusztulunk, vele pedig egészen új élet nyílik meg előttünk. És hogy értelmes életet és örök életet csak azok kaphatnak, akik megfürdnek. Akik engedik, hogy Isten igéje átjárja őket, akik egyszer már megrendülten komolyan vették, hogy minden porcikánkat megfertőzte a bűn, hogy a legtisztábbnak szánt gesztusaink mögött is ott van valami, ami szennyes, akiknek megadatott ez a kegyelem, hogy ezt fölismerték, és nem akarnak ilyenek maradni, és úgy hallgatják az igét, ahogy azt Pál apostol mondta a damaszkuszi úton, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és azt cselekedte is azonnal, az ilyenek lesznek új emberré. Mert aki a Krisztusban van, új teremtés az. A zsidókhoz írt levélben van erre nézve egy megrendítő mondat, a 4. rész 2. versében ezt olvassuk. Nekünk is hirdették az evangéliumot, mint amazoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosították hittel azt, amit hallottak. Nem párosították hittel. Ugyanazt hallották, és ugyanúgy engedelmeskedhettek volna neki, de ők nem párosították hittel, vagyis nem hitték, hogy ez Istentől ered, nem hitték, hogy rájuk is érvényes, Nem hitték, hogy ha ennek nem engedelmeskednek, nem valószínű, hogy lesz még lehetőség engedelmeskedni. Egy szóval semmit se hittek, amit hittel lehetett volna komolyan venni. Legfeljebb megbírálták azt, aki hirdette. Mint ahogy az Ezékiel könyvében olvassuk, aztán több illusztrációt ehhez nem olvasok, de ez is itt egy megrendítő részlet a 33. rész végén, ahol Isten ezt mondja Ezékielnek, aki elszomorodik, hogy nem veszik komolyan az életmentő igét. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk között egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének, odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik ez a beszéd, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy proféta volt közöttük. Csak akkor már késő lesz. Akkor lehetett volna engedelmeskedni neki, és új életet kezdeni, amikor elhangzott. De akkor csak szórakoztató műsor volt, mintha népgyűlésre jönnének a templomba igét hallgatni. Itt erről van szó. És nem is akárkit, hanem Ezékiel prófétán keresztül az Urat. De csak szerelmeskedő énekként, Károl így fordítja, vagy pajzán dalként hallgatták azt, megbírálják a lantost, meg a lantját, meg hogy milyen szerelésben van, meg nem elég modern, meg nem elég megnyerő, de hogy ki az, aki rajta keresztül, ami életünk érdekében, valami olyat mond, amit rajta kívül senkitől nem hallhatunk. Ez senkit nem érdekel. Meg az, hogy hozzáigazítsák az életüket. Kikérik maguknak. Senki ne szóljon bele a mi életünkbe, senki ne akarjon rábírni semmire, még az élő Isten se. És így a júdások mennek tovább azon az úton, amelyiken elindultak, amelyiknek a vége a halál. Amint itt Júdásnál a szószoros értelmében is látszik ez. A Biblia azt mondja, hogy Isten igéje életet közvetít. De ha valaki ezt visszautasítja, akármilyen kultúráltan, szalonképesen, negligálja Istent, semmibe veszi, akkor lelki öngyilkosságot követel. Isten őrizzen meg ettől minket. Ezért mondja itt Jézus, hogy egyszer kivétel nélkül mindenkinek meg kell fürdnie, hogy tisztává lehessen. Vagyis ki kell szolgáltatnia magát egészen Isten igéjének. Ítéljen, leplezzen le, és gyógyítson meg. Ahol Isten igéjét tisztán hirdetik, ott mindig Jézus Krisztus rendelőjébe lép be az ember. És mint ahogy az orvosnál is általában le kell vetkőzni, és ott, ahol baj van, azt meg kell mutatni. És pont azt kezdi el nyomogatni, ami egyébként is fáj. És utána nevén nevezi a bajt, meg esetleg annak az okát is. És ezután fog meggyógyítani. Aki ettől fél, az elzárkózik az élettől. Aki ennek kiszolgáltatja magát, ehhez alázat kell és bátorság, az átéli az újjáteremtés csodáját. Az átmegy a halálból az életbe. Vannak, akik Júdás módjára ilyen rövid zárlatos utat választanak, hogy rejtsük el a bűnt. Ahogy mondani is szokták, hogy az a bűn, ami kiderül. Pedig ez is bűn marad, és rágja, és megöli az illetőt, mint ahogy őt is tette. Aki kész azt világossága hozni, az viszont Isten szabadulással, feloldozással ajándékozza meg. Ennek a megfürdésnek, lelki megújulásnak nagyon szemléletes kifejezője volt a keresztségnek az a formája, amit abban az időben gyakoroltak, amikor bemerítették az illetőt, ami egyrészt azt jelentette, hogy egy pillanatra eltűnt, meghalt a régi ember, és aki a vízből kiemelkedett, az másik volt, az új volt. Másrészt azt jelentette, hogy aki így bemerítkezett, azon egy négyzetcentiméter sem maradt szárazon. Mert minden porcikánk és minden indulatunk rászorul arra, hogy Isten megtisztítsa, és az ő kegyelme minden porcikánkat és minden indulatunkat megtisztítja és újjáteremti. Aki erre vágyik, és ezzel a bizalommal szolgáltatja ki magát Isten igéjének, az fürdött meg, és arra mondja Jézus, hogy az már tiszta. Annak Jézus adja a maga tisztaságát, mert ő adatott nekünk Istentől igazságul, szentségül és váltságul. A másik kérdésünk az, hogy akkor az ilyen ember már nem is vétkezik? Dehogy nem. Egészen másként, és sokkal ritkábban, és más bűnöket, de amíg ebben a testben vagyunk, addig újra és újra fennáll annak a veszélye, hogy valami Isten ellenes engedetlenséget elkövessünk. Ezért van szükség a lábmosásra. Lábunkkal járunk a sárban, ahogy az egyik ének mondja, leghamarabb az piszkolódik be, legalábbis az ókorban az piszkolódott be, azt tehát újra és újra minél gyakrabban meg kell tisztítani. Mert az ilyen ember, aki már megfürdött, nem érzi jól magát koszosan. Szenved attól, ha valamivel beszennyezte magát. És ami az út elején, az indulásánál megoldást adott, Isten bűnbocsátó kegyelme, ahhoz folyamodik út közben, menet közben is újra és újra. És meg kell tanulnia, hogy elég nékünk az ő kegyelme. És meg kell tanulnia az ilyen megfürdött, újjászületett embernek kegyelemből élni. Ez tart mindvégig alázatban minket, ezért tudjuk szüntelenül dicsőíteni a mi Urunkat, ezért tartjuk a kezünket, és ez a kegyelem hatja át a hívőt, és így tud másokhoz is irgalmas lenni. A napi bűnöket napi bűnbánattal és bűnvallással visszük oda az Úrhoz, és naponta kapjuk az ő bocsánatát. De itt valamire nagyon föl kell figyelnünk, mégpedig arra, hogy a lábmosások nem helyettesítik a megfürdést. Vagyis alkalmi bűnbánat vagy ahhoz hasonló nem pótolja az egyszeri, tényleges, generális újjászületést. Mert sokan vannak, akik azt meg akarják spórolni, hogy be kelljen ismerniük, hogy mindenestől bűnösök és mindenestől kegyelemre szorulnak, hogy egészen átadják az életük fölötti uralmat Jézusnak, de mivel a bűneik következményei bántják őket, többnyire azoktól, vagy olykor-olykor egy-egy bűnüktől is szeretnének szabadulni. És azt hiszik, hogy ez a keresztény élet. Meg is látszik az életük erőtlenségén és bukdácsolásán ez. A sokszoros lábmosás sem pótolja a megfürdést. Egyszer szükséges újonnan születnünk, aztán utána úgysem fogjuk kibírni azt, hogy engedetlenkedünk, és vágyunk a naponkénti lábmosásra, újra és újra kérjük a bocsánatot. Minden hívő ember tapasztalata, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy Isten az ő igéjével ítél is minket, és rámutat bűneinkre, amikkel nem akarunk egy percig sem együtt élni. Milyen nagy kegyelem az, hogy a bennünk lakó Szentlélek figyelmeztet egy-egy bűnre, úgy, hogy megszomorodik bennünk, és a hívő ettől szenved, és ez mint egy vészcsengő jelzi, hogy valami baj van, de azt a bajt is rendbe lehet tenni, mert Isten bővölködik a kegyelemben, és gazdag a megbocsátásban. És a harmadik, amit még alapigénkben Jézus Krisztus említ, hogy azért van szükség erre a lábmosásra, hogy a vele való közösség, ami már mindennél fontosabb és drágább az újjászületett hívőnek, az megmaradjon, sőt erősödjék, mélyüljön napról napra, hogy semmi ne ékelődjön közé és közénk, hogy semmilyen engedetlenségünk ne válasszon el tőle. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Múltkor is mondtam már, hogy nagyon nehezen lehet lefordítani ezt a kifejezést. Szó szerint azt jelenti, hogy semmi részed nincs én bennem. Vagyis, hogy ami Jézusé, az nem lesz az enyém, ha nem engedem, hogy újra és újra megtisztítson a bűneimtől. Szegény marad a hívő. Vannak ilyen szegény hívők. Nincs mondani valójuk. Nincs örömük. Nincs erő, tartás bennük. A maguk terheit is alig bírják, nemhogy a másokét a vállukra vennék. Hívő ő, mert hittel elfogadta egyszer a bocsánatot, de nem ügyel arra, hogy növekedjék a megszentelődésben és előre haladjon, és így meglazul a kapcsolata az Úrral. Jézus megy előre az úton, az ilyen hívő meg lemarad mögötte. A másik meg ott van a nyomában. És így részesül mindabban, ami Jézusé. Állandóan kapja az utánpótlást tőle. Erőből, világosságból, örömből, türelemből, és mindabból, amire szükség van a szolgálatához. Legyen nekünk mindennél fontosabb, ami Urunkkal való közösség, ha az már létrejött. Semmi minket tőle el ne válasszon. És tegyünk meg mindent azért, hogy naponta erősödjünk is ebben. És végül még valamit szeretnék mondani, ami nem feltétlenül ebből az igéből következik, de most eszünkbe juthat, amikor tegnap előtt sokfelé emlékeztünk a 48-as szabadságharcra. 1848 hősei jelképpé váltak a mi számunkra. Hányszor kellett ennek a mi sokat szenvedett kicsi népünknek megmutatnia azt, hogy szabadságra vágyik, és hősöket állítania és önfeláldozásból példát adnia. Valóban csodálatos eredményei és tragikus kudarcai és óriási vérveszteségei voltak ezeknek a szabadságharcoknak egészen az utóbbi időkig. Ki tudná számba venni, hogy mennyi vér folyt el, mennyien maradtak özvegyek és árvák, és mennyi könny ömlött egy-egy ilyen harc után. Valóban Isten csodája az, hogy annyi bal szerencse közt s oly sok viszály után még mindig él nemzet e hazán. Én azonban most éppen ennek az igének az alapján egy egészen más nézőpontból szeretnék rávilágítani erre a tényre, amit csak a hívő ember láthat. Ez pedig az, hogy ha az ember, az emberiség, ahogy szoktunk ilyen nagy szavakat használni, úgy élne, ahogy itt Jézus beszél arról, akkor nem lenne szükség szabadságharcokra. Akkor nem kellene ennyi vérnek folynia, és nem ömlene ennyi könny. Akkor az a sok drága fiatal, aki az életét áldozta egy-egy nemes eszméért, nem kellett volna, hogy meghaljon a hazáért, hanem élhetett volna, és élhetne a hazáért. Vagy egy még tágasabb kategóriában gondolkozva, élhetne az Isten országáért. Nekünk világosan kell látnunk, hogy a mi Istentől elszakadt állapotunk, a bűn az oka annak, hogy szükség volt és van szabadságharcokra, és hogy annyi vérnek és könnynek kellett és kell folynia. Az, hogy ez nagyban így van, és így is fog maradni, ezzel nekünk józanul számolnunk kell. Ez lett az egyik következménye annak, hogy nagy büszkén otthagytuk Istent, és azt mondtuk, hogy majd mi. Mi el vagyunk képesek Isten nélkül. És a Bibliából tudjuk, hogy a gonoszság a Krisztus visszajövetelét megelőző időszakban csak növekedni fog. De a magunk kis körében, ahol Isten minket különösen felelősekké tett, ott sok mindent tehetnénk azért, hogy ne folyjék annyi vér, és ne ömöljön annyi könny. Mert amikor elvéreznek házasságok, meghiúsulnak álmok, és emiatt, vagyis mi miattunk, könnyek között nőnek fel nemzedékek, a gyerekeink meg az unokáink, azokért mi vagyunk felelősek. És amikor otthon miattunk hullanak könnyek, azért mi vagyunk felelősek. És ezért tehetnénk valamit. Hogy legalább azokban a közösségekben, amelyekben mi élünk, különösen ha bizonyos felelősséggel vagyunk ott, ne kerüljön sor szabadságharcra. Ne kelljen harcolnia senkinek a maga érvényesüléséért, vagy azért, hogy emberszámba vegyék, és boldog legyen, és megkapja azt, amire szüksége van. Ezért mi nagyon sokat tehetnénk. És Isten azokra, akiknek új életet adott, azt bízta, hogy ezt a tőle kapott életet adják tovább. Hogy ebben a hullaszagú világban mi tudjunk életet képviselni. Hogy ebben a lelki sivatagban legyenek oázisok, ahova menekülhetnek emberek, és ahol megmenekülhetnek. Isten segítsen és bátorítson minket, hogy engedjük, hogy megfürdessen az ő igéjében és újjáteremtsen, hogy utána készek legyünk elfogadni szüntelenül Jézustól a lábmosás szolgálatát, vagyis naponta bűneink bocsánatát, így legyen vele szoros közösségünk, és részünk legyen benne, hogy krisztusi erők áradhassanak rajtunk keresztül ebbe a világba. Akkor töltenénk be hivatásunkat, és akkor szolgálja a mi életünk Isten dicsőségét. Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk bocsánatot kérni tőled minden olyan alkalomért, amikor csak hallgatói voltunk a te igédnek, de annak a nyomán semmi nem változott az életünkben. Hol tarthatnánk már, Urunk, lelkileg, hogyha komolyan vettük volna mindig azt, amit te komolyan mondtál, és magunkra vettük volna, amit nekünk mondtál. Köszönjük, hogy adsz még lehetőséget erre. Köszönjük a te türelmedet, köszönjük, hogy most is hallhattuk. Tedd nekünk igazán személyessé és meggyőzővé azt, amit most különösen komolyan lehetne vennünk, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Köszönjük, hogy hangzik a te igéd. Formálj minket olyanokká, hogy rajtunk keresztül is hangozzék, és eljusson másokhoz is. Könyörgünk hozzád a mi népünkért. Adj ennek a népnek lelki megújulást. Őrizd meg attól, hogy nélküled akarjon boldog lenni. Köszönjük, hogy olyan sok lehetőséget adsz arra, hogy hozzád visszataláljunk és veled újat kezdjünk. A te szent lelked támogasson és bátorítson minket ebben. Adj nekünk ma még csendet, amikor igazán a szívünk mélyéig hatolhat mindaz, amit most mondtál nekünk, vagy ami nem hangzott is el, de amivel menteni és gazdagítani akarsz bennünket. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz, és szeretnénk naponta alázatosan elfogadni tőled a felkínált bocsánatot, hiszen olyan nagy szükségünk van arra, hogy újra és újra megtisztuljunk a te kegyelmedből. Beszélj velünk még tovább is, kérünk, formálj minket, gyógyítsd meg az életünket, és használj minket a te dicsőségedre és sokaknak áldására. És segíts most ebben a csendben is őszintén beszélni hozzád. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.